Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Isten igéjét Pál apostolnak az Efézus beliekhez írt leveléből olvassuk, a negyedik rész első 6 versét, valamint a 17-től a 32. versig. Pál apostolnak az efézusi gyülekezethez írt levele negyedik részében az első 6 vers és a 17. verstől következő versek így szólnak hozzánk. Kérlek azért titeket én, ki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, amint illik elhívatástokhoz, mellyel elhívattatok, teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszú tűréssel, elszenvedve egymás szeretetben, igyekezvén megtartani a lélek egységét a békesség kötelében, mert egy a test és egy a lélek, miképpen elhivatástoknak egy reménységében hivattatok el. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Isten, és mindeneknek Atya, ki mindenek felette van, és mindenek által és minnyájatokban munkálkodik. Ezt mondom annak okáért, és bizonyságot teszek az Úrban, hogy ti többé ne járjatok úgy, mint egyéb pogányok járnak az ő elméjük hiába valóságában, kik értelmükben meghomályosodtak, elidegenültek az isteni élettől, a tudatlanság miatt, mely szívük keménysége miatt van bennük, kik erkölcsi érzés nélkül önmagukat bujálkodásra adták, minden tisztátalanságnak nagy nyereséggel való cselekvésére, ti pedig nem így tanultátok a Krisztust. Ha ugyan őt megértettétek, és ő benne megtanítattatok, úgy, amint az igazság a Jézusban, hogy levetkezzétek a ma régi élet szerint való ó embert, mely megvan romolva a csalátság kívánságai miatt, megújuljatok pedig a ti elmétek lelke szerint, és felöltözzétek amaz új embert, mely az Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Éppen ezért, levetvén a hazugságot, szóljatok igazságot, kiki az ő fele barátjával, mert egymásnak tagjai vagyunk. Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek, a nap le ne menjen a ti haragotokon. Se pedig az ördögnek ne adjatok helyet. Aki oroz, többé ne orozzon, hanem inkább munkálkodjék, cselekedvén az ő kezeivel azt, ami jó, hogy legyen mit adnia a szűkölködőknek. Semmi rohadt beszéd a ti szátokból ki ne jöjjön, hanem csak, ami hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak. És meg ne szomorítsátok az Istennek a ma szent lelkét, aki által megpecsételtettetek a teljes váltságnak napjára. Minden mérgesség, fölgerjedés, harag, lárma, káromkodás, kivettessék közületek minden gonoszsággal együtt. Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén egymásnak, miképpen Isten a Krisztusban megengedett néktek. Kedves testvéreim, az elmúlt vasárnap arra kerestük a választ, hogy honnan nyerünk mi keresztény világnézetet, és azután arra, hogy hogyan nyerjük el azt. Honnan nyerünk keresztény világnézetet? Az Úr Jézus Krisztusból nyerjük el, mert benne lakik az ismeret és bölcsesség minden kincse, és a Jézusban levő ismeret és bölcsesség minden kincsét pedig a Biblia által ismerjük meg. És a hogyan kérdése, hogy hogyan lesz miénk mindaz, ami Jézusban, illetve a Bibliában lakik, nos, mindaz az ismeret és bölcsesség, ami őben rejlik, egyedül a Bibliában rejlő üzenet hívő megragadása által, hívő elsajátítása által lesz a miénk. Megértettük tehát, hogy az ember, aki felfogta és elhitte Istennek az örömüzenetét, tudnélik, hogy őt Jézus Krisztus a keresztjén megváltotta, és feltámadott úrként hívja a követésébe, megbocsátva önmagáért minden addigi bűnét, az ember, hogyha ezt elfogadja hitáltal és Jézus követésébe áll, akkor az ilyen ember Jézusban utána bízni fog, és az ő szavában is bízni fog, és mihelyest bízik az ő szavában, övé lesznek a Jézusban, illetve az igében rejlő ismeretek, és a bölcsesség minden kincse. Egy kicsit tovább lépnénk ma, és azt vizsgálnánk meg, hogy milyen is lesz akkor egy igazi keresztjén. Ezt azért érdemes megvizsgálnunk, mert manapság sok ember mondja, hogy ő keresztjén, de nem az. Sok ilyen hamisítvány keresztjén van, ilyen másodkézből való, nem első kézből való keresztjén. És aztán sokszor, mivel ezek nagy tömegbe jönnek, mennek a világba, ezekből ítélik meg azt, hogy milyen a kereszténység. Pedig nem belőlük kéne megítélni, hanem a Bibliából, illetve az igazi keresztjénekből. Milyen egy valódi keresztjén? Aki Jézus Krisztushoz tért, aki az ígében találja az ismeret és bölcsesség minden kincsét, és ezeket hittel sajátítja el magának. Na, az ilyen ember, testvérek, először is megismeri az igazságot. Megismeri az igazságot. Jézus Krisztus ezt ígérte az ő benne hívő embereknek, hogy megismeritek az igazságot. Lelkemmel fogok ebben segíteni nektek. Megismeritek az igazságot. Az igazság jelenti az a valóság. Valóságot. A való valóságot. Nem egy virtuális valóságot fogtak, hanem az igazi valóságot, a valós valóságot, az igaz igazságot fogjátok megismerni. Ez egy csodálatos dolog, testvérek, hogy Jézus, amikor a hegyi beszédet mondta, akkor azt mondta, hogy amit én mondok nektek, az olyan, mint egy szikla alap. És hogyha valaki hisz annak, amit én mondok, akkor az ember, mint hogyha valaki a házat épít, és nem a homokra építi, hanem egy sziklára építi. Ha valaki hisz annak, amit mondok, az a sziklára épít. Az én szavam az egy rendíthetetlen szikla alap, és erre lehet építeni, amit én mondok nektek. Jézus Krisztus tehát nagyon fontosnak mondta az életünk szempontjából azt, amit ő hordoz, illetve ő tanít tulajdonképpen, és ez most nekünk itt, csak itt a Bibliában hozzáférhető. Amit ő tanít nekünk, az szikla, egy szikla alap. És hát ezeket az ő szavait, amiket mond nekünk, ezt a szikla alapot, én hadd osszam most két csoportra. Hát az Úr Jézus mond nekünk úgymond elvi igazságokat is, de mond nekünk erkölcsi igazságokat is. Az egyik csoportát ez az elvi igazságok, a másik meg az erkölcsi igazságok. Egy picit az első csoportról hadd beszéljek. Az Úrtól, Jézus Krisztustól, ahogy őt hallgatjuk és őt figyeljük, egy holdbiztos tudásanyagot, egy elvi tudásanyagot nyerünk. Például biztosan fogjuk tudni, hogy Jézus létezik. Nem tapasztaljuk meg őt, de mégis tudjuk, hogy létezik. Van egy ismeret anyag a fejünkben, hogy Jézus létezik. Nem kell bizonygatni nekünk. Tudjuk, hogy van. Tudjuk, hogy él, hogy létezik. Tudni fogjuk azt is, hogy ő az, aki kormányoz ezt a világot. Ez is egy elvi ismeretanyag. Tudjuk azt is, hogy nem csak kormányozza ezt a világot, hanem azt is tudjuk, hogy egy bizonyos cél felé kormányozza ezt a világot. Egyszer vissza fog jönni, ítéletet tart, és egy új világot teremt. Tudjuk azt is, hogy van halál utáni élet. Nem tapasztaltuk még meg, de a Bibliából, Jézustól tudjuk, hogy van. Ezek elvi ismeretek, lehetne még ezeket sorolni, nem akarom már sorolni. Az biztos, hogy ahogy olvassuk a Bibliát, az Úr Jézusban bízva, egyre több ilyen igazság vagy ismeret világosodik meg előttünk, és válik hitáltal a saját szívünk alkotó részévé, a gondolkodásunk alkotó részévé, sőt, a gondolkodásunk alapjává. A gondolkodásunk alapjává. A hívő ember nem a, hogy jobban értsük ezt a dolgot, nem a tudománynak az állításait tekinti például végső vagy igazán megbízható igazságoknak. Régebben még volt egy ilyen nézet, ami tartotta magát, de már azért nem tartja magát, hála Istennek, hogy a tudósok azok, akik megmondják nekünk azokat az igazságokat, amikre építhetünk. De már a tudósok eljutottak oda, ők maguk jutottak el oda, hogy azt mondják, hogy na, nem így van. Mi csak ilyen kis igazságokat mondunk, amiket lehet, hogy most igaznak tűnnek, de lehet, hogy hónap majd kiderül róluk, hogy nem igaz. Hát a tudomány történetet, ha ismeritek, akkor számos ilyen felismerés van, amire azt mondták, hogy ez egy holdbiztos igazság, erre mindenki épít, hát aztán kiderült róla 2 hét múlva, vagy 2 év múlva, vagy 30 év múlva, hogy nem úgy van. Vagy nem teljesen úgy van. Csiszolni kell. A tudomány az nem képes végső igazságokat mondani, pláne ilyen kérdések pedig túl is vannak a hatáskörén, hogy például Isten létéről, vagy a túlvilág létéről nyilatkozzon. Nem is nyilatkoznak már ilyenekről a magukat valaminek tartó természettudósok. De a hívő ember nem a természettudósoknak a véleményét tekinti igazságnak, amire utána építheti az életét, hanem a hívő ember Jézus Krisztus tekinti. És a Jézus Krisztustól jövő információkat tekinti a megbízhatónak, és ezekre építi az egész gondolkodását, testvérek. Az egész gondolkodását ezekre építi. A hívő gondolkodásának a sarokpontjai lesznek ezek, amiket Jézus mond. A hívő számára ezek határozzák meg, hogy mit gondol Jézusról magáról, vagy akár Istenről. Mit gondol a világról, mit gondol a természetről, ami körülveszi, mit gondol önmagáról. Mit gondol a jövőről és a múltról, mit gondol a szenvedésről és az örömről. Mindig Jézusból, itt az igéből indul ki. Olyan tájékozódási pont az ő gondolkodásában az Úr Jézus, illetve a Jézustól jövő ismeretek, amik a Bibliában vannak, mint a régi hajósoknak voltak a csillagok, hogy hozzáigazították mindig a hajót, hogy na, arra kell menni, ez így mutatja az irány nekünk, hozzáigazodunk szépen. Hát ma már nem kell a csillagokra figyelni, mert a GPS megmondja, hogy merre kell menni, de egy kicsit a GPS is ilyen. Hogy mindig hozzáigazodunk. Hát ez néha még így is félrevezet bennünket, de mégis nagyjából értjük, hogy mire gondolok. Ez úgy szokták manapság ezt mondani, hogy a hívő emberek számára Jézus, illetve a Jézustól jövő ismeretek a Bibliában, ez a paradigma, ez a gondolkodási keret, amiben ők mozognak, és amiből nem lépnek ki azután. Egyszerűen nem igaz az, hogyha valaki azt mondja magáról, hogy ő keresztjén, és nem engedi meg, hogy Jézus az ő szavai által őt irányítsa. És nem veszi komolyan Jézusnak a szavait. Olyan nincs, testvérek, az ilyen ember az nem keresztjén. Lehet, hogy formálisan az, de valójában nem az. A szíve nem az, a lelke nem az. Nincs olyan, hogy valaki hívőnek vallja magát, és hitetlenül gondolkozik. Ha én bízok Jézusban, és bízok az igéjében, akkor onnantól kezdve ez lesz az én paradigmám. Ebbe a rendszerbe gondolkozom. Ezek lesznek számomra a jelek, amikhez szabok minden, testvérek. Aki mondjuk meghallgatja a tudósokat, vagy mondhatnám, meghallgatja a filozófusokat, a vallásalapítót, az ideológusokat, a művészeket, a filmeseket, az írókat, költőket, popzenészeket, médiasztárokat, hitetlen barátok vélekedéseit, divatdiktátoroknak, vagy közvéleménynek, vagy egy valamiféle politikai elitnek az irányelveit, és ezekhez szabja magát, az testvérek nem hívő. Az a nem hívőknek az élete. Persze meg lehet mindent hallgatni, de mégis a hívő ember az Jézusra és az ígére épít mégiscsak. És erre hallgat, amit az Úr mond, és tudja, hogy a lábam alatt akkor szilárd talaj van. Nem futó homokra építem az életemet. Olyanok számomra Jézusnak a szava, mint az axiómák. Bár tudjuk, hogy az axiómákat is lehet csűrni, csavarni, de vannak ilyen végső igazságok mondjuk a matematikában, és akkor azt mondja az ember, hogy nekem ezek a végső igazságok, az axiómák Jézusnak a szavai, amiket a Bibliából sok. Ezekből indul ki a gondolkodásom. Hogyha valaki nem is így él, testvérek, hosszú ideig, eljöhet egy pillanat, amikor átvált egyet. És azt mondja, hogy na eddig nem ez volt, de mostantól ez lesz. Ezt mondja a Biblia megtérésnek. Amikor tulajdonképpen megváltoztatom a gondolkodásomat, a Bibliában ez a metanoia szó van, így, ezt fejezi ki, amit így mondunk, megtérés. Metanoia, az a gondolkodásnak, a nusznak, az értelemnek a megváltoztatása, a gondolkozás megváltoztatása. Aki nem hívő, az nem Jézusból, nem az ígéből indul ki, nem arra épít tulajdonképpen a gondolkodásába és az életébe se, hanem valami másra. De miután valaki hívő lesz, Jézus és az ő szava lesz számára a ragyogó és biztos hajnalcsillag, akire figyel. Hát te kinek mondod magad? Kereszténynek mondod magad, és így gondolkozol, vagy nem így gondolkozol? Nem így gondolkozol, meg kell térned. Lukácsi Vilmának van egy ilyen verse. Meg kell térned. Ma hallottam az ige hirdetésbe, és ott dörömből a szívembe. Meg kell térnem. Még ma meg kell térnem. Ez egy új életnek a kezdete, mert ahogy megváltozik az ember vonatkoztatási pontja ott benne a lelkébe, úgy megváltozik majd az élete is. Ha nem Jézus szavaira építünk, akkor minden futóhomokra épül, testvérek. Ezt már most látjuk a világban, és kezdik megérteni a gondolkodók, filozófusok is, de a művészek is, meg sok egyéb ember is. A művészek általában előbb megértik, mint a filozófusok. Ők ki tudják fejezni ezt a bizonytalanságot, ezt a szétesést, ami akkor bekövetkezik. Ha nincs szilárd alap, a fejekbe is összezavarodik minden, meg az életbe is összezavarodik utána minden, és nem tudja senki, hogy merre és hova, és minek egyáltalán. Na, tehát az egyik igazságcsoport, amit Jézustól kapunk, azok ilyen elvi jellegűek. A második csoport, testvérek, azok erkölcsi jellegű igazságok. Tehát Jézus megmondja az embernek, hogy mi lenne a jó. Megmondja, hogy mi a jó. Nem, hogy mi lenne a jó, hanem, hogy mi a jó. Mi a jó. Az erkölcsileg helyes. Ő mondja meg ebbe a tutit. Így is lehetne mondani. Ő mondja meg, a Biblia által megmondja nekünk, testvérek, és ha ezeket egy hívő ember elfogadja, már pedig ez jellemzi a hívőt, hogy elfogadja, akkor utána a lelkiismerete ezekhez képest kezd el működni. Ezt tanuljuk a Szentírásból, és ez a gyakorlatban is így működik, hogyha én hívő vagyok, akkor elfogadom, amit Jézus mond arról, hogy mi egy jó cselekedet, és mi egy helyes cselekedet. Tudni fogom azt is, hogy mi nem jó, és mi nem helyes. Ha már megvan az egyik, akkor másikra is rá fogok jönni. És a lelki ismeretem pedig elég érzékeny lesz ahhoz, hogy jelezze nekem, hogy most ez jó, ez nem jó. Minden embernek van lelkiismerete, csak amíg az ember nem hívő, addig a lelkiismerete nem tudja, hogy pontosan mihez viszonyítsa magát, hogy így mondjam. Nem tud, nincs neki kapaszkodója. Mert nem tud belekapaszkodni abba, ami abszolút jó, ami igazán jó. Addig csak tapogatózik, néha furdal valami hazugság miatt, máskor meg nem furdal ugyanazon hazugság miatt. Az embernek néha nem engedi a házasságtörést, máskor engedi a házasság. Nem tudja, hogy most hogy működjön pontosan és következetesen. De akinek van Jézusa, és az igét olvassa, és hallgatja, és a szívébe fogadja, annak lesz egy olyan biztos pont az életében, amihez tudja az erkölcsi ítéleteit szabni. Meg tudja ítélni, hogy mi ténylegesen jó, mi rossz, mi bűn, bibliai fogalom, és mi erény. Tudja, mit kell kerülnie, mire kell törekednie, testvérek. És hogyha bármit cselekszik a hívő ember, akkor előtte mérlegel. Egyébként a nem hívő is valahogy próbál mérlegelni, de a hívő még inkább kell, hogy próbálkozzon mérlegelni, és a hívő mit mérlegel? Az, hogy amit éppen mondani akarok, vagy tenni akarok, az egybevág-e Jézusnak, vagy az igének az útmutatásaival? Egybevág-e azzal, vagy nem vág egybe? Ha nem vág egybe, akkor az bűn. Ha egybevág, akkor erény, a jó cselekedet. Persze nem tudjuk mindig ezt ilyen lelassítva végrehajtani, ezt a mérlegelést, természetesen, mert néha a dolgok gyorsabban történnek. De minél komolyabban jár valaki a hit útján, annál hamarabb meg tudja ítélni, hogy valami most jó vagy nem jó. De ha nem is tudjuk megítélni, testvérek, azonnal, előbb-utóbb meg tudjuk ítélni. Mondjuk miután kimondtuk azt a szót. És akkor már van időn gondolkozni, amikor látjuk a következményeket. Na, ezt nem kellett volna. De a lelki is, a következményekből is látszik, de a lelkiismeretünk is azt mondja, hogy ez tényleg nem kellett volna. Előbb kellett volna egy kicsit gondolkoznod. Mindegy, tanulunk belőle. Azért van bocsánat azokra a dolgokra, amit egy hívő ember is rosszul csinál, mert csinálunk rosszat. Szabad a Jézushoz fordulni és bocsánatot kérni tőle. Megyünk is, bocsánatot kérünk tőle. És ő mindig megbíztat bennünket, hogy meg van bocsátva. Kezdj újat, és kapaszkodj belém, és figyelj jobban oda rejám. Mert akkor legközelebb nem fogod azt a szót kimondani, vagy azt a cselekedetet végrehajtani, ami miatt most bánkódsz, és furdul a lelkiismeret. És ha Jézusra figyelünk, és belekapaszkodunk, akkor a következő helyzetbe talán sikerülni fog majd jót tenni, vagy egy jót mondani. És akkor meg hálaadást tesz a szívünkbe, hogy de jó Uram, hogy ezt ki tudtam így mondani, vagy meg tudtam így tenni. Te legyél áldott ezért, neked köszönöm, meg tiéd legyen a dicséret ezért. Nem én vagyok nagyszerű gyerek, hogy ez így sikerült. Ha az ember férj, vagy feleség, vagy szülő, egy csomó ilyen helyzetbe kerülünk testvérek, hogy ez most mit csinálja? Uram, mit csináljak, mondja a hívő ember. Mi lenne a jó most, hogy a gyerekemnek mi lenne a jó a nevelés során? Vagy a feleségemnek mi lenne a jó, vagy a férjemnek mi lenne, hogy mit tegyek, hogy tegyem? És az Úr meg tud minket tanítani, testvérek, és a lelkiismeretünk is jelezni fogja, hogy ez jó, ezen mehetsz ezen az úton. Egyébként van nekünk ugye lelkiismeretünk, ennek a lelkiismeretnek van egy másik oldal, amit úgy nevezünk, hogy igazságérzet. Ez egy érdekes dolog, testvérek, valamelyik hívő atyánk fia hívta fel erre a figyelmünket, hogy itt nem csak arról van szó, hogy az ember azt ítéli meg, amit ő fog tenni, vagy mondani, hogy az most jó, vagy nem jó, az igén tájékozódó lelkiismeret segítségével, hanem az emberrel is valahogy bánik valaki más. Valaki szól hozzám, vagy tesz velem szembe valamit, és ott a lelkiismeretemnek a másik oldala kezd működni az igazságérzet. Azonnal jelzi valami, na ezt nem így mondta, hogy kellett volna. Ezt nem úgy tette, hogy kellett volna a másik, és a másikat rögtön megítéljük. Helytelenül cselekedtél. Nem ezt kellett volna mondanod. Máshogy kellett volna, mást kellett volna. Élesen működik az, csak sokszor ugyanezt magunkkal szemben nem nagyon alkalmazzuk. De van egy ilyen igazságérzetünk, testvérek, és valaki azt mondta még ezzel kapcsolatban, hogy ha egyszer majd odaállunk Isten ítélő szék elé, akkor Isten nem is kell, hogy megszólaljon. Mert a saját igazságérzetünk, illetve lelkiismeretünk meg fog minket ítélni. A hitetlenségünkért, meg a sok bűnünk miatt, amit elkövettünk. Na, az Úrtól kapunk, testvérek, erkölcsi útmutatásokat is, erkölcsi igazságokat, és eltájékozódhatunk akkor a hétköznapi életben, a magatartásunkban, a viselkedésünkben. Arról beszéltem az elején, ugye, hogy Jézusra figyelünk, az ígére figyelünk, és akkor kapunk tőle igazságokat, amikre utána építünk. Építjük a gondolkodásunkat is, abból indulunk ki, amit ő mond, és építjük az erkölcsi ítéleteinket is. Azt keressük, hogy mi a jó, mi a rossz. Jézusra figyelünk, és ő mondja meg nekünk. Az biztos, testvérek, hogy az embert Isten óvja attól, hogy a maga eszére támaszkodjon. Tehát azt mondja a példabeszédek könyvében a bölcs Salamon a fiának, hogy bizodalmad legyen az Úrban teljes szívedből, teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Ne a magad eszére, nem azt mondja, hogy ne gondolkozzál, nem ezt mondja, hanem hogy ne az legyen a végső vonatkoztatási pontod. Ne a magad esze, a magad kis nyúlfartnyi esze, ami na, igen, igen keveset is tudsz, és sokszor azt is rosszul. Ne erre hallgass, hanem a végtelen értelemre hallgass, amit semmit nem tud rosszul, ami mindent jól tud. Reá, az Úrra, és ő belőle induljon ki a te kis hétköznapi agyacskád, ugye, hétköznapi kis gondolkodásmódod. Mit mond az Úr? És arra nézve tájékozódjál, akár elvi igazságba, akár erkölcsi kérdésekbe. Abból indulj ki. Hogyha olvassuk a példabeszédek könyvét, ott még mástól is óv minket a bölcs Salamon, azt mondja, hogy az istentelen emberekre se hallgassunk. Nem csak, hogy a saját eszünkre ne támaszkodjunk, mert egy végtelenül korlátozott elménk van, hanem a végtelen értelemre, de azt mondja, az istentelen emberekre se hallgatsz. Mit mond? Fiam, ha a bűnösök el akarnak csábítani téged, ne fogadd beszédüket. Sokszor a hitetlenek dumálnak nekünk mindent a tévében, a rádióban, az utcán, a nem tudom hol, és akkor, akkor megyünk utánuk. Akár az elvi dolgokba, akár az erkölcsi dolgokba, és hozzájuk igazodunk. De mondja Salamon, ne csináljad azt, hanem továbbra is maradj ott az Jézusnál, maradj ott az ő szavainál, ha keresztény ember vagy, ott is maradsz. Talán itt még azt megjegyzem, hogy meg kell értenünk ezt, testvérek, hogy a hívő embernél felülről lefele jönnek a dolgok, hogy így mondjam, egyszerűen kifejezve. Jézus szól az emberhez. Elvi igazságokat, erkölcsi igazságokat. Odaadja neki a szikla alapot, amire utána építheti az egész gondolkodását és erkölcsi életét is. Erre építs, és akkor jó úton jársz. És utána az ember ezt hitből elfogadja, és onnantól kezdve meg belülről kifele történnek a dolgok. Először felülről lefele megérkezik a bölcsesség és ismeret minden kincse, azt én hitáltal a sajátommá teszem, az enyém lesz, magamhoz ölelem, és utána onnan belülről kifele, mert onnantól kezdve kihat az egész gondolkodásom és az egész életemre, minden megnyilvánulásomra az, amit az Úrtól kaptam. Én nem azért vagyok hívő, mert jön egy lelkész, és akkor megmondja nekem, hogy mit kell tenni, vagy mit nem kell. A lelkészre nem kell hallgatni, az is csak egy ember. Mindig az Úrra kell hallgatni. Nem az egyházra kell hallgatni, az egyház mit mondott, és akkor az a... Nem az egyházra kell hallgatni, Jézusra kell hallgatni. Felülről, befelé, hittel elfogadtam, és majd belülről kifelé. Majd követem utána az életbe. Ez a bibliai rend, testvérek. Na, tovább lépek egy kicsit, mert leragadtam ennél az első dolognál. A hívő ember minden esetre, testvérek, ez egy csodálatos dolog, hogy megismeri az igazságot. Ahogy Jézus ígérte. Megismerem azt az eszemmel, amit Jézus mond nekem a Bibliában. Akár elvi igazságok, akár úgymond erkölcsi igazságok azok. A második dolog, ami a hívőt jellemzi, testvérek, az, hogy követi az igazságot. Követi az igazságot, testvérek. Szívvel hiszünk az igazságba, aztán utána engedelmeskedünk, és annak fényébe kezdjük látni például a világot, amit Jézus mond. Mit mond Jézus például arról, hogy honnan van ez a világ, ami körülvesz minket? Jézus azt mondja nekünk az igébe, hogy Isten teremtette. Vagyis ez a világ, amit látok magam körül, Isten teremtménye, az ő gondolatainak a lecsapódása, hogy így mondjam, megvalósulása. A hitetlen ember így néz a természetre, testvérek? A hitetlen ember nem így néz a természetre. Ő máshogy néz a természetre. Ő nem Isten gondolatait látja benne, hanem mit tudom én, mit lát benne. A természet alkotását. De nem látja, hogy a természet az Istennek az alkotása. Látja a természet csodái, de nem látja, hogy azok nem a természet csodái, mert mi a természet? Egy ember, egy Isten, vagy micsoda? Egy személy egyáltalán? Vagy csak egy fogalom? Más, testvérek. Az ember máshogy nézi akár az életébe is a szenvedést. Például van, amikor szenvedni kell. A hitetlen ember az látja a szenvedést olyannak, amilyen. De a hívő a szenvedéseinek a megítélésében is az igéből, Istenből vagy Jézusból indul ki. És az ige tekintetében kezeli a szenvedést. Isten küldte ezt a szenvedést nekem. El tudja mondani. És így máshogy fogadom el. Mert az az Isten küldte, aki szeretett engem és szeret engem. Mit akar ezzel elérni, ezzel a szenvedéssel? A hívő nem mondja azt, amit a hitetlen, hogy teljesen értelmetlen a szenvedés, hanem a hívő keresi benne az értelmet, mert tudja, hogy egy értelmes Istentől van. Mi az értelme? Mit akar vele elérni? A hívő a szenvedéseiben megy Jézushoz, aki azt mondta neki a Bibliában, hogy mindenre megerősíti őt, és segít elhordozni. A hitetlen nem tud hova menni, egyedül killódik a szenvedéseiben, néha felfohászkodik ahhoz az Istenhez, akiben nem is hisz. Hát, ha történik valami. De a hívő nem így hordozza a szenvedést, hanem Jézusba kapaszkodik, és tőle kap is erőt, átéli azt, hogy tudja hordozni a szenvedéseit, a terheit is. Valahogy értitek, testvérek, hogy az kihat az embernek arra, hogy ahogy látja a természetet, ahogy látja a szenvedést, ahogy önmagát látja, hogy a másik embert látja. Mindenre kihat az, hogy hittel elfogadom-e, vagy nem fogadom el, amit Jézus mond nekem az ígébe. És egyáltalán az hétköznapi életünkbe, testvérek, egy csomó döntést kell hozni, és azokba valahogy meg kell, hogy látszódjon, hogy mi hívők vagyunk. És meg is látszik, az az igazság, testvérek, meg is látszik. Nézzétek meg, hogy Pál apostol itt ebbe az Efézusi levél, de bármelyik levelét hozhatjuk, a hívőknek a szívére helyezi azt, hogy hogyan látszódjon meg, miként látszódjon meg az életükből, hogy ők hívő emberek. Nem jó emberek, hívő emberek. Elmondja nekik, hogy figyeljétek meg, most legutóbb ugye néztük Péter levelét, hogy ne Pált mondjam, a Pált is mondhatom, de mindegy, Péter. Beszél a férjeknek, hogy viselkedjetek, ha hívők vagytok. Beszél a feleségeknek. Gyakorlatilag, hogy éljétek meg hívőként ezt a helyzetet. A szülőknek. Beszél a munkaadóknak, hogy hogy bánjanak a munkavállalóikkal. Beszél a munkavállalóknak, hogy hogy viszonyuljanak a munkaadóikhoz. És meg kellett, hogy látszódjon az egy keresztény gyülekezetben az ókorban is, meg ma is meg kell, hogy látszódjék testvérek gyakorlatilag, hogy ők engednek az igazságnak. És ezért például lehetnek egy gyülekezetben, régen emlékeztek hogy ott, hogy hogy jöttek össze a gazdagok és a rabszolgák egy gyülekezetbe. Egy keresztény gyülekezet. Ez a hétköznapi életben lehetetlen volt, mert a gazdag ott élt valahol, és a rabszolga meg megint máshol élt. De a keresztény gyülekezetben nem szeparálva élünk, hogy te szolgálsz itt nekünk, és akkor mert mi vagyunk a gazdag urak, és te rab vagy, mi meg szabadok vagyunk, mert te ilyen bőrű vagy, meg olyan bőrű vagy. Nem, testvérek, azt mondja nekik Pál apostol, hogy szeressétek egymást. És az első gyülekezetekben együtt volt a rabszolga és a rabszolga tartó. És Krisztusban szerették egymást, és amikor kimentek oda, és hazamentek, otthon is szerették egymást. És a szolga máshogy nézett a gazdára, és a gazda máshogy nézett a szolgájára, mert Krisztusban kezelte a másikat. Testvérek, meg kell, hogy látszódjon az életünkbe, hogy szívünkben gyökeret vert a fundamentális igazsága, hogy egy régi reformátori könyvbe írták ezt. Hogy szívünkben gyökeret vert az Isten igazsága. Az meg kell, hogy látszódjon abban, hogy beszélünk egymással. Ahogy gondolunk a másikra, ahogy beszélünk a másikról, ahogy végezzük a munkánkat otthon, ahogy megbocsátunk egymásnak, ami miatt intjük egymást esetleg, vagy bátorítjuk egymást. Egyszerűen, testvérek, itt a hívő mindig ezt keresi, értitek? Hogy mindig ezt keresem hívő emberként, hogy mi kedves az Úrnak. Mit mond az ígében? Mi az, ami összhangba áll vele? És tudom egy csomószor, és tapasztalom is, hogy tényleg elbukom, nem sikerül, még ha tudom is, hogy mit akar az Úr, nem sikerül végrehajtani. De ha elbukok, ha bűnt cselekszem, ha vétkezem, mit csinálok? Megyek Jézushoz. Azzal biztatott, hogy jöjjetek én hozzám. Hát megyek, Uram, itt vagyok, látod már megint, mit csináltam? Nem azt, amit te akartál. Bocsáss meg nekem. És biztat engem utána az igével, hogy megbocsátottam. Figyelj reám. Mit csinálok utána? Kapaszkodok jobban Jézusba. Uram, vezess engem, veled akarok járni, segítsél, hogy azt teljessem legközelebb, ebbe a helyzet, meg más helyzet, amit te akarsz tőlem. És át fogom élni, ha Jézusra hagyatkozom, hogy szabad leszek, és tudom azt tenni, amit ő akar. Akkor meg, ha azt teszem, nem felfúvalkodok, hogy de ügyes gyerek vagyok én, hanem megint megyek oda Jézushoz, köszönöm, Uram. Mindig visszatérek a kiindulási ponthoz. Jézushoz, testvérek. Ez egy munka, testvérei. Értitek? Ez egy nem is könnyű munka. Az ember dolgozni kell, hogy dolgozzon. Nem, most azt akarom kifejezni, hogy nem automatikusan lesz az, hogy én hívő lettem, és akkor utána minden jó fogok csinálni. Nem, testvérek. Ha hívő lettem, utána nem fogok automatikusan mindent jól csinálni. Hanem csak egy nagy munka által, egy belső munka által, ez a munka egy harcot jelent. Mert valahogy, testvérek, a természetünkben marad mindig az, hogy ez az egoista, önző, szeretetlen attitűd. Mindig ott van bennünk. És állandóan előre akar törni. És ezt meg kell ölni. Ezt meg kell tusakodni. De nincs önerőnk. Jézusba kell kapaszkodni, hogy le tudjuk ezt győzni magunkba, és tudjuk azt tenni, amit az Úr akar. Ez egy belső munkatestvérek, egy belső harc, ez a megszentelődésnek, így mondjuk ugye szakmai körökben, hogy ez a megszentelődésnek a harca tulajdonképpen, a küzdelme, amit hitben tudunk megvívni, de meg tudjuk vívni. És akkor megvalósul az, amit itt Pál apostol mond, hogy ti nem úgy fogtok járni, ahogy a világ fiai járnak, mert a gondolkodásukban nem számolnak az ígével és Jézussal, megsötétedett az elméjük, és ezért élnek, ahogy élnek, csinálnak, amit csinálnak, tesznek, amit tesznek, mondanak, amit mondanak, de ti nem úgy jártok, nem úgy élitek az életeteket, hanem máshogy, és elmondja, hogy hogy. Azt testvéreim, hogy amit ma látunk, hogy egy ember, hogy kiáll egy kazal ember, és azt mondja, hogy én keresztjén vagyok, de ugyanúgy él, mint egy hitetlen ember, hát már bocsánat. A kereszténység nevében tiltakozom ellene. Nem mondja, hogy keresztjén. Emlékeztek arra a példára, amikor a taxisofőrként dolgozott a lelkész, és beszállt hozzá az éjszakai műszakba egy prostituált. És az egyik nyilvános házból emlékeztek még. És akkor a szóba elegyedik vele ugye ott a taxiba, és mondja neki, hogy hát én keresztjén nem, hogy próbálja a kereszténység felé vezetni a hölgyet, ugye, a hit felé, és akkor a hölgy megszólal, én is keresztjén vagyok ám. Ugye? Hát de hogy lehetséges az, hogy te keresztjén, nem vagy keresztjén, és a nő fölcsattan, hogy mit ítélkezik fölötte. Hát megítélheti. Egy keresztjén nem lesz prostituált testvérek, mert az a szexualitást más keretek között éli meg, mint amit Jézus mond. Amit az íge mond, és ha ő keresztjén lenne, akkor az íge keretei között élné meg azt, nem azon kívül. Ilyen nincs testvérek, hogy valaki úgy él, ahogy akar, és aztán utána még keresztjénnek mondja magát. Jobb belátni testvérek, hogy hát akkor én nem vagyok keresztjén. Mert akkor még mindig lehetek azzá, nem? Tehát ha belátom, hogy nem az vagyok, akkor még lehetek azzá. De ha azt mondom, hogy az vagyok, és nem vagyok az, akkor az nem is leszek az. Soha. Inkább ott kell állni, hogy Jézus, számítasz te nekem? Egyáltalán. Számít a te igéd nekem? Mert ha igen, akkor hitáltal befogadom, és onnantól kezdve kihat az egész magaviseletemre, magatartásomra, viselkedésemre. Fokozatosan kezdek egyébként hasonlítani őre rá. Ez az út. Fokozatosan kezdünk hasonlítani Jézusra, megszentelődünk. Kiábrázolódik bennünk a Krisztus, mondhatok ilyen bibliai kifejezéseket. Egyre jobban fogjuk Isten dicsérni, és egyébként minél inkább előre megyünk ezen az úton, testvéreim, annál, és ez az utolsó pont, annál nagyobb áldásokat fogunk Istentől kapni. Az igaz hívőt jellemző, hogy megismeri az igazságot, aszerint is él egyre inkább, és a harmadik dolog, hogy áldást vesz az Úrtól. A Bibliából úgy tűnik, testvérek, azért akárhogy is olvasgatjuk előről hátulról, de hogy Isten az ő hívő gyermekeinek áldásokat ígért. Ajándékokat ígért, és ezek az ajándékokat ahhoz a feltételhez kötött, hogy engedjenek ő neki. Engedjenek ő neki. Ezek az ajándékok, amiket ad, sokfélék lehetnek, testvérek. Ajándék, ahogy mondtam itt a keresztelésnél, egy gyermek is. Ő is egy isteni ajándék, egy áldás. Lehet áldás egy férj, egy feleség, a gyermekeink, a családunk, a közösségünk is. De van ilyen személyi jellegű áldásai Istennek. Máskor anyagi természetű áldásokat ad. Lehet, hogy valaki nagyon meggazdagszik. Tényleg jó módú lesz. Mert megkapja ezt az Úrtól, és magas életszínvonalon tudja élni az életét. Jó, szép háza van, szép autója vagy autói vannak. Jó állása van. Máskor ilyen belső adottságok azok az áldások, hogy az ember tanul és meg tudja jegyezni, és okos ember lesz, és bölcs ember lesz, hogy így mondjam, világi mércével mérve. Vág az esze, mint a borotva. Ez is lehet egy áldás. És ezek az isteni áldások, testvérek, ezek, hogy így mondjam, rászállnak arra az emberre, aki az Úrra, Jézusra figyel, és neki igyekszik engedelmeskedni. Ezek a dolgok, testvérek, ezek olyan, az áldás az valami egészen a misztikus dologon, titokzatos dolog. Hogyha mondjuk az Úr áldása rászáll egy szavunkra, vagy egy tettünkre, akkor az a szó vagy tett olyan hasznos lesz, olyan építő lesz a többieknek. De valahogy áldott szavak, áldott tettek. olyanok az áldás valami olyasmi, mint a harmatcseppek a fűszálakon, vagy nem is tudom. Tehát ilyen széppé teszi egy embernek a szavait, egy embernek a tetteit. Valahogy hasznos lesz az, amit mond. Előre viszi a környezetét, mert áldott, amit mond, vagy amit tesz. És ha ugye az egész életet nézzük, nem ilyen kis dolgokat, egy áldott embernek milyen testünk, amikor az áldás száll valakinek az egész életére, akkor az egész életét valami titokzatos dolog öleli egybe. Az áldás olyan, mint valami kötél. Régen ugye ilyen kötéllel kötötték magukat meg az emberek a zsidóknál, így a ruhájukat, hogy összetartsa a ruhájukat, a derekukon, mint a színekünk. Férfiaknak, meg nőknek is olykor. De hogy valahogy az áldás nélkül az emberi élet az egész olyan széthulló, olyan értelmetlen, olyan, mit tudom én, üres az egész. De ha áldás, akkor pont az ellentéte, valahogy békességes lesz az egész, vagy harmonikus lesz az egész, úgy egybe foglalódik minden, mint hogyha arany ékszerbe foglalnának bele sok kis apró kis gyémántot, vagy nem is tudom, valami kis égkövet. Az áldás valahogy az, ami úgy összefogja az embernek az életét. És valahogy ragyogóvá tesz minden, testvérek. És az biztos, testvéreim, hogy ez egy olyan drága dolog a Bibliában, hogy harcoltak érte. Emlékeztek, hogy Jákob és Ézsau történetében, hogy áldás. Kié lesz az áldás? És akkor addig mesterkedik a Jákob, még elcsalja Ézsautól az áldást, mert neki kell az atyai áldás, mert az áldás az mindent jelent. Tudja, hogy ez a titokzatos, misztikus dolog, ez enélkül nem lesz boldog, és nem lesz békességes, egységes az élete. Vagy amikor Jákob utána harcol a Jabbók révénél Istennel, és ragadja Istent, és mondja, el nem eresztelek, amíg meg nem áldasz engem. Mert a te áldásod, az még az apai áldásnál is fontosabb. És Isten megáldja őt, és lesz belőle egy nagy nép. Az isteni áldások, testvérek, azok tesznek minket igazán gazdagokká. Ezt mondja az írás a Zsoltárok könyvében, vagy a példabeszédek könyvében, hogy az Isten áldása az meggazdagítja az embert. Minden szempontból. Gazdag ember az áldás. Áldott ember. És még egy megjegyzésem ehhez, testvérek, hogy a görögben az áldás szó ugyanazt jelenti, mint a boldogság. Ugye ott ismeritek a boldogságnak a mondásait Jézustól a hegyi beszédre. Boldogok akik. Ott a boldogság szó, az a makariosz szó, az jelenti a boldogságot is, de jelenti az áldást is. Mert az áldás és a boldogság az embernek a földi és örök boldogsága is valahogy egybe tartozik. Szétválaszthatatlan. Ha nem vagyok áldott, nem leszek boldog. Se a földön, se soha. A hívők, testvérek, akik igyekeznek Jézussal és az ígével egy húron pendülni, áldást nyernek az Úrtól. És az áldás őket valahogy teljessé teszi, az életüket teljessé teszi, hasznossá teszi, Isten dicsőítővé teszi, az embereket építővé teszi. Ez egy, nem áldott emberek vagytok ti? Vagy nem vágytok az áldásra? Hát ha igen, akkor itt van Jézus, bízatok benne, bízatok az ígébe, és kezdjetek igazodni hozzá, vállalva ezt a tusát, ezt a harcot is. És meg fog áldani benneteket, sokszor még előre is megáld. Már még akkor is kapjuk az áldásokat, amikor még el se kezdtük ezt az egészet, már megáldott minket. Mert olyan bőkezű, szórja az áldásait Isten. Hogy értsük meg, hogy szeret minket, hogy bízzunk már benne. Nos, Jézus hív minket, és ha engedünk neki, és az igére hallgatunk, akkor az életünket sziklára fogjuk építeni. A gondolkodásunk is, az erkölcsi ítéleteink is biztos alapon állnak, testvérek. És ha ezen az alapon állunk, akkor utána elkezdhetünk ezen az alapon cselekedni, élni az életünket. Otthon és mindenhol. És ha ezt a harcot vállaljuk önmagunkkal, sokszor egyébként a környezetünkkel, de fölvállaljuk ezt a harcot, és ezen az úton akarunk járni, és így akarjuk élni, akkor meg fog minket áldani. Gazdagon meg fog minket áldani, mi Urunk. Gondolkozzatok ezeken a dolgokon, és legyünk hálásak, hogy ilyeneket tanulhatunk a Bibliából. Jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük néked, hogy te vagy az igazság, és amit te mondasz, az az igazság. Olyan dolgokat tanítasz nekünk, Urunk, akár elvi, akár erkölcsi tekintetbe, amikhez viszonyulhatunk bizalommal és hittel. És köszönjük néked, hogy te szeretsz minket annyira, hogy nem vezetsz félre, nem tanácsolsz rossz útra minket, hanem a legjobb útra vezetsz, mert te teremtettél minket, te váltottál meg minket, és a javunkat akarod, ezerszer bizonyítottad már. Köszönjük néked azt, hogyha bízhatunk benned, ha hihetünk már benned, akár csak egy picike kis hittel is. Köszönjük néked, hogyha a te szavaid váltak már a gondolkodásunknak és életünknek az alapjává, ha ez lett a mi paradigmánk, amiben mozgunk, amiben élünk. Köszönjük néked, Urunk, hogy ezen az úton tovább akarsz minket vezetni. Köszönjük néked ezt a drága dolgot, amit áldásnak nevezünk, amit annyiszor tapasztaltunk már életünk során, de hívő emberként jobban észrevesszük őket, és valahogy mindig örömöt adnak a szívünkbe, és valahogy mindig a te magasztalásodra serkentenek, és arról, hogy menjünk csak tovább az úton, jó úton járunk. Köszönjük, hogy az áldásaiddal bátorítasz minket, hogy ezek a visszaigazolásaid, hogy szeretsz minket, és igen, jól éljük az életünket. Segíts bennünket, Urunk, hogy ne az átok érjen utol bennünket, és az emészen föl mindent, amit gondolunk, amit teszünk, vagy tettünk. És ne az átok hújjon reánk a kárhozatban is, hanem az áldásod. Urunk, köszönjük néked, hogy hozzád jöhetünk, és köszönjük, hogy magasztalhat a szívünk az igéért. Segíts, hogy valódi keresztjének legyünk, akik megismerik, akik követik az igazságot, és akik áldást nyernek. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk gyülekezetünket, rád bízunk, Urunk, a kicsinyeinket, a nagyokat. Köszönjük néked a gyülekezetünknek a legfrissebb tagját, legújabb tagját. Köszönjük néked a kis Bertát. Kérünk, hogy áld meg őt, áld meg édesapját, édesanyját, a szülőket, nagyszülőket, keresztszülőket, az egész családot. Kérünk téged, hogy segítsd őket is, hogy benned bízva, rád figyelve tudják nevelni ezt a kicsin gyermeket. Köszönjük néked, hogy megőrizted az édesanyát a nehéz órákban. Köszönjük, hogy itt lehetett, hogy örvendezhetett a szívébe. Kérünk, áld meg őt. Kérünk téged arra, Urunk, hogy hordozzad a betegeinket, a gyengélkedő testvéreinket otthonukba, kórházba. Kérünk a műtét előtt álló testvéreinkét, hogy hordozzad, erősítsd őket. A műtét után is te adj megépülést mindnyájunknak. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk hazánkat, nemzetünket. Látod, milyen sok nyomorúság terhel bennünket, mert nem figyelünk rejád. Kérünk ad, hogy egyre több ember bízzon benned, Jézusunk, és kövesse a te igédet hittel, hogy áldást nyerhessen ez a nép. Könyörülj meg, hogy ne megkeményedjen a szívünk, hanem megpuhuljon irántad, és ébredés, lelki megújulás lehessen. Kérünk téged, hogy vezérelj bennünket a te útaidra. Köszönjük, hogy meghallgatod esedezésünket nagy nevedért. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. A hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem, hogy a jövő héten a szokott időbe kerül sor a gyülekezeti alkalmainkra. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Kedden a bibliaiskolánk lesz, a Péter második levele következik. Ezt olvassátok el, és mindenkit szeretettel várunk este 6 órára. Külön gyülekezeti alkalom február 14-én szerdán lesz, 18 órától hölgykoszorú, két különleges nő, ez lesz az alkalomnak a címe, Márta és Mária története Lukács evangéliumának 10. részéből. Hölgykoszorú tehát, minden hölgyet szeretettel invitálunk erre az esti alkalomra. Február 18-án délután 4 órakor, vagyis jövő vasárnap délután 4 órakor a házaspáros alkalmunkkal párhuzamosan gyerek délután lesz a titokzatos kincses láda címmel. A titokzatos kincses láda. Gyerekeinket küldjük, szeretettel várjuk őket a gyerek délutánon. Tehát házaspáros alkalmunk is lesz jövő vasárnap. Szeretettel hívunk mindenkit. Még egy dolgot jelzek a testvéreknek, megint kapunk almát, vagy lehet kapni almát. Egy vagy két ládá, a kisebb családok egy ládát kérhetnek, a nagyobb családok két ládát kérhetnek. Egy papírra föl lehet majd írni, itt kint megtaláljuk ezt a papírt, az asztalon, oda fogunk hozni az asztalra, alma ívet, és akkor írják fel azok, akik szeretnének, hogy én kérek egy ládával, két ládával. Azt hiszem, hogy Szabolcsból, Szatmárból hozzák az almát nagy teherautóval, és akkor megint itt majd le kell rakni, és aztán innen lehet majd elvinni ingyen, ajándék, adomány, áldás, ahogy akarják a testvérek. Tehát ha valaki szeretne, akkor, és még nem iratkozott föl, azt kérem, hogy jelezze és iratkozzék fel. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora.